Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk Mózes 3. könyvének 19. fejezetében, az első 3 versben, valamint a 11-től a 18. versekben következőképpen. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mondd nekik: szentek legyetek, mert én az Úr a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje, tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét, én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A siketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot ne ves. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne nézd, hogy valaki nincstelen, és ne kedvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Ne terjesz rágalmakat néped között. Ne törj fele barátod életére. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben atyád fiát. Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Szerest fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Szent Isten. Talán nem csak akkor hallottuk ezt a kifejezést, amikor valaki igencsak meglepődött valamin, és csodálkozásában így kiáltott fel. Már valóban, hogyha az ember komolyan veszi, újra és újra rácsodálkozik az Isten szentségére. De vajon mit is értünk azon, hogy Isten szent? A kérdés nem is olyan egyszerű, mert a szent fogalmát elég széles körben használjuk manapság. Világi szinten a szent az a tabuval rokon fogalom, szent a családdal töltött idő, szent a csoki torta a hűtőszekrényben, magyarul ne érintsd, ne próbálj meg másra rávenni, ne menj oda. Ilyen értelemben vannak szent helyek, szent idők, szent személyek. De a szentség fogalma inkább a vallásos életben jelenik meg. A katolikus egyházban igencsak elterjedt, a szentelt víztől a szent áldozásig, a szent misétől a kiemelt személyekig, akiket a katolikus egyház szentként tisztel. A protestáns egyházakban sokkal általánosabb értelemben használjuk ezt a szót, szent. És általában az új szövetség alapján szentnek nevezünk minden magát kereszténynek mondó embert. Pál köszönti így a gyülekezeteket: köszöntsetek minden szentet, köszöntenek titeket minden szentek, írja például a Filippi levél végén. De vajon hol az igazság? Mindenki szent? Vagy vannak egyes emberek, személyek, tárgyak, amik vagy akik szentek? Nézzük meg, hogy mit jelent a szent szó az eredeti értelmében. Az eredeti jelentése, hogy Istennek elkülönített. A héten több alkalommal is el kellett mennünk a gyógyszertárba. Kétszer is előfordult, hogy az adott gyógyszerre várni kellett, vissza kellett érte menni, hát nem kellett messze menni, mert itt van szembe a gyógyszertár. Ugyanakkor valamelyik nap én teljesen elfeledkeztem arról, hogy visszarendeltek egy gyógyszerért, és csak másnap kaptam észbe. Meg is néztem a számlát, amivel mondták, hogy menjek vissza a gyógyszertárba, és kiderült, hogy egy hónapig félreteszik a gyógyszert, megőrzik az elfelejtett orvosságokat. Türelmi idő a félretett, az elkülönített gyógyszerre. elgondolkoztatott ez az egy hónap. Vajon tényleg úgy van, hogy az ember megrendel egy orvosságot, amire valószínűleg szüksége is van, hiszen azért ment el a gyógyszertárba vagy az orvoshoz, és aztán elfelejti, egy hónapig nem jut eszébe. Valamiért megadták ezt az egy hónapos határidőt. De nem pont éppen azért írták fel azt a gyógyszert, hogy használja, hogy éljen vele, hogy éljen általa. Alapigényben a szentségekről van szó. Szent dolog, ami az Istennek elkülönített, félretett, ami az Istené. Ne nyúj hozzá, mert tabu. Szentnek nevezték a templom felszerelési tárgyait, de szent volt a szombat és maga a zsidó nép is. És valóban, hogyha az Ószövetség lapjait nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy Isten vezette a népet, megvédte őket, megvédte a szentjeit. Neki voltak félretéve, senki sem nyúlhatott hozzájuk. Persze azért mindjárt tudjuk, voltak kivételek, mert olvasunk az Ószövetségben fogságba viterről, vesztes csatákról és népétől elforduló Istenről. El lehet veszteni a szentséget. Lejár a félretételi idő, és Isten kidobja, ami addig szent volt az ő számára. Mai igénk azt gondolom egészen egyszerű módon mondja el, hogy mit is jelent a szentség, és ezzel a szentséggel mit jelent élni. A zsidóságban Mózes könyvei kiemelt helyet foglaltak el, Tórának nevezték, törvénynek, ezen belül is a parancsolatok, azok, amikre még inkább odafigyeltek. Mai alapigény pedig egy olyan mondattal végződik, amelyet, ahogy az oltár előtt felolvasott igében is hallhattuk, Jézus is idéz, mert egy nagyon fontos összefoglalása a 10 parancsolat egyik az embertársra vonatkozó kőtáblájának. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Így kezdődött mai alapigénk. Isten szentsége a parancsolatokban érhető tetten. Onnan nézve, a parancsolatok felől nézve érthető, hogy mit is jelent Isten szentsége. A református iskolában már ebben az évben bevezetésre került a hit és erkölcstan oktatás, ami a jövő évtől majd minden iskolában kötelező lesz. Ezzel kapcsolatban többször leülünk hittantanárok, lelkészek és erkölcstanárok, etikatanárok értekezni. Arról panaszkodnak az etikatanárok, hogy a szülők, akik etika-erkölcstan órára járatják, iratják a gyereküket, dühösen mennek oda hozzájuk, és vonják kérdőre őket, hogy miért beszélnek a gyerekeknek a Bibliáról és a 10 parancsolatról, hiszen szándékosan nem hittanórára iratták be őket. Az etika tanárok nem tudnak mást tenni, újra és újra elmondják, hogy mindaz, amit a Biblia leír, a mai erkölcsi törvényeinknek az alapja. Mert nem lehet máshogy mondani azt, hogy ne ölj, hogy ne lopj, hogy tiszteld a szüleidet, hogy ne törj házasságot, vagy ne esküdj hamisan. A parancsolatok megjelennek nem csak a vallásos ember, hanem minden egyes ember életében. Akár akarja ezt, akár nem, akár tetszik ez neki, akár nem. Ott vannak, mert az emberi együttélésnek az alapvető szabályai ezek. Olyan törvények, amelyek nem csupán kőtáblákra voltak egykor felírva, hanem minden ember érzi és tudja valahol legbelül legalábbis, hogy mi a helyes, hogy mi a jó, hogy mi az erkölcsös. Van lelkiismeretünk. Több éven keresztül beszélgettem bűnözőkkel a börtönökben, mikor börtönmisszióztam. Beszéltem hideghérű tömeggyilkosokkal és olyanokkal, akik egy magyarországi maffia fejei voltak, a vezetőjével is. Egy felszínes beszélgetés során persze nem mutatják ki, de amikor komolyabbá válik a beszélgetés, amikor heteken, hónapokon vagy akár éveken keresztül beszélgetünk, elmondják, igen, tudják, hogy amit elkövettek, az nem helyes. Hogy valahol bántja őket, hogy megbocsátásra vágynak. Hosszú beszélgetések után derül csak ki, hogy ezeknek az embereknek is van lelkiismerete. Ugyanezt mélyen elnyomják magukban, lecsendesítik, de van. A keresztény embert vádolja a lelkiismerete, és vádolja a törvény, mert ő tudomásul akarja és tudja venni, hogy bűnös. hogy bár lehet, hogy erkölcsösebb, lehet, hogy jobb életet él, mint a társadalomnak a nagy része, mégis Isten előtt bűnös. Mert a bűnösség fogalma relatív, attól függ, mihez viszonyítunk. Sokan mondják nekem, minek legyek keresztény, amikor sokkal jobb, erkölcsösebb életet élek, mint sok templomba járó ember. Azt szoktam válaszolni erre, lehet, hogy jó ember vagy a társadalom nagy részéhez képest, de vajon Istenhez képest milyen vagy, milyen ember vagy? A keresztény embernek a mércéje Isten, Isten szentsége, mert ő szent. Csak ő az, aki a törvényt úgy, ahogy van, be tudná tölteni. Szent, amikor ezt a szót Istenre használjuk, csak akkor mondhatjuk tökéletes, bűn nélküli, mindenen felüláll, kerek, egész, egészséges. Ő nem tabu, nem titkos, nem tilos hozzá elérni, nem tilos hozzá menni, sőt. Amikor a szent szót nem Istenre, hanem emberre vagy tárgyakra használjuk, akkor csupán azt fejezzük ki vele, hogy az Istenhez akar közelíteni, az Isten számára félretett, de ettől még hibázhat, még elbukhat. De mivel Isten szent, ezért, ezt könnyen beláthatjuk, nem fér meg vele egy helyen a bűn. Ha Jézussal létünk, akkor lépten nyomon azzal találkozunk a vele kapcsolatos történetekben, főleg a gyógyítási történetekben, de amikor oda visznek hozzám valakit, akkor ő a bűneit bocsátja meg először, és utána gyógyítsa csak meg. Folyamatosan bűnbocsánatot hirdetett Jézus, amíg itt a földön járt. Máté így is kezdi az evangélium leírását, hogy Jézus ezzel kezdi a tanítást, térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, mert elközelített az Isten országa. Kis túlzással mindenkinek, aki a környezetébe került, azzal kezdte a mondani valóját, hogy megbocsátottak a bűneid. Mert Isten és a bűn nem fér meg egymással. Isten szent, bűn nélküli, tökéletes, teljes, és ő azt szeretné, hogy mi is szentek legyünk, hogy mi is vele közösségben legyünk. Pál a római levélben fogalmaz így a bűnnel kapcsolatban, nem akarom tenni a bűnt, mégis megteszem. Aki mélyen a szívében néz, az eljut saját gondolkozása alapján is arra, hogy bűnös. A lelkiismeretünk, a minket körülvevő alapvető erkölcsi törvények mind arról tanúskodnak, hogy a törvény, hogy Isten törvénye egy jó dolog. Isten nem azért adta nekünk, hogy próbára tegyen, pláne nem azért, hogy követeljen, hanem azért, mert szeretné, hogy ahogyan ő szent, hogy mi is azok lehessünk. Csak hogy ez saját magunktól nem megy. Egy darabig eljuthatunk önerőből. Mondjuk odáig, hogy megmagyarázzuk, hogy mit jelent az emberölés fogalma. Az, amikor a másik szívének a dobogása megszűnik létezni. Jézus erre azt mondja, aki rosszat gondol a szívében a másik emberről, aki rosszat mond róla, aki azt mondja a fele barátjának, hogy ostoba, már ölt. De hogy mennyire nem mondott újat Jézus, arról éppen mai alapigénkben olvashatunk. A 17. versben ezt olvashatjuk, ne gyűlöld szívedben atyád fiát, ne légy bosszú álló, se haragtartó. Nem tudjuk megtartani a törvényt. Hogyan lehetünk akkor mégis szentek? Hiszen Isten ezt várja tőlünk, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Péter, amikor pontosan ezt a mózesi igét idézi, azt mondja, ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátalan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Érdemes Péter szavait otthon is elolvasnunk, és egy kicsit elmélkednünk rajta. Péter első levelének első fejezetében vannak ezek leírva. Péter itt több dologra hívja fel a figyelmet. Elméteket felkészítve reménykedjetek a kegyelemben. Tehát legyünk tudatában annak, hogy kik vagyunk mi, és kicsoda az Isten. Tudatosítsuk, hogy mi nem juthatunk el ő hozzá. Ahogy többször hallhattuk az igében is, én vagyok az Úr. Azt mondja, hogy Úr, nem a haverunk, nem a beszélgető partnerünk, hanem az Urunk. Ő az Urunk. Mi nem juthatunk el ő hozzá, de reménykedjünk abban, hogy ő megkegyelmez nekünk, mondja Péter, hogy kegyelmével vesz körül bennünket, tehát, hogy ő jön el hozzánk, ő közelít mi felénk. A következő, hogy ne igazodjunk a korábbi vágyainkhoz. Ez lehet a mi törekvésünk. Miután elfogadjuk azt, hogy mi képtelenek vagyunk az Isten felé közelíteni, nem ezért tesszük meg, nem ezért igyekszünk, hogy megfelelően éljünk, hanem azért, amit Isten elmondott, hogy ő maga, ahogy ő maga is ezt mondja, hogy jó életetek legyen, hogy jó életünk legyen, hogy egymással is jó közösségben legyünk. És végül azt mondja Péter, hívjuk őt segítségül. És talán ez a legfontosabb gondolat ebben az igében, mert egyedül nem megy. Egyedül hiába törekszünk a jó életre, egyedül hiába törekszünk a bűnmentes, az erkölcsös életre. Ő pedig segítséget nyújt. Isten segítséget nyújt. A bárány Jézus Krisztus vére az az ár, ami által mi őhozzá eljuthatunk. Az az orvosság, ami félre van téve a számunkra, hogy használjunk, hogy éljünk vele. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Sokat idézett mondat ez János evangéliumból, de újra és újra el kell mondanunk. Isten szeret bennünket, és úgy szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát adta értünk. Igen, Isten adott két kőtáblát rajta a 10 parancsolattal. Azonban ezekhez a kőtáblákhoz megmutatta a használati utasítást is. Általában így szokták ábrázolni a kőtáblákat ebben a formában. Isten a kereszttel mutatta meg, hogy hogyan is kell értelmeznünk nekünk a törvényt. Keresztbe kell fordítanunk ezeket a kőtáblákat, és akkor megkapjuk azt, kijön ezekből, hogy mi is az igazi jelentése, mi is az igazi értelme a törvénynek, az, hogy megtapasztaljuk mindnyájan Istennek az irántunk való szeretetét. Éljünk ezzel a lehetőséggel, éljünk vele, éljünk általa, éljünk szent, neki elkülönített életet, szentek legyünk. Fogadjuk el a kereszt kegyelmét, legyünk szentek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban megmutattad az utat. Köszönjük, hogy ő lehet az út, az igazság és az élet. Attól, hogy mi is ezen az úton járhassunk. Attól, hogy megismerhessük az igazságot. Attól az igazságot, hogy mi nélküled semmik vagyunk. Hogy mi nélküled nem juthatunk el te hozzád. És add nekünk meg, Urunk, az életet, hogy Krisztus által mégis kegyelemből üdvözülhessünk, hogy életet kaphassunk. Mutasd meg szeretetedet nekünk, ajándékozz meg bennünket kegyelmeddel. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen.